Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kun, szombat délután. Stuber Andrea vagyok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a mai kedves vendégeimet, Hárs Anna és Garai Judit dramaturgokat.
Jó napot.
Köszönjük, és jó napot kívánunk, sziasztok!
Így fognak majd egymásra beszélni, ha nem vigyázok, de majd vigyázok. A két fiatal dramaturg hölgy a vendégem, abból az apropóból, hogy részt vettek velem együtt, hát így hárman összefutottunk Moszkvában egy színházi fesztiválon, amiről majd fogunk beszélgetni, de hát azért szeretném, ha előtte egy kicsit benneteket bemutatnánk. Én úgy sejtem, vagy úgy tudom, hogy ti együtt tanultatok dramaturgnak, és gyakorlatilag elválaszthatatlanok vagytok azóta. Úgyhogy megkérem Garai Juditot, hogy mutassa be pár mondattal Hárs Annát, és aztán viszont.
Ó, ez nagyon vicces. Tényleg osztálytársak voltunk a színművészetén, dramaturg szakon, Osztovics Levente osztályában kezdtünk, illetve Hárs Anna Osztovics Levente osztályában kezdett, én is, és Radnai Anna Mária vett át az osztályt, amikor Osztovics tanár úr meghalt, és már a főiskola alatt volt egy-két dolog, amiben dolgoztunk közösen, és akkor utána, amikor diplomáztunk, akkor pedig Lengyel Annával kezdtünk el dolgozni a Panodráma Társulatnál, ahol azóta is dolgozunk mind a ketten. Dokumentumszínházi előadásokat készítünk.
Tulajdonképpen a diplomázás óta egy munkahelyen is dolgoztok?
Igen.
Azóta egyfolytában panodrámások vagytok?
Igen.
Vagy azért...
Az már azonnal elkezdődött?
Hát nekem biztos. Igen, a Hárson egy kicsit később kapcsolódott be. Úgyhogy volt pár hónap szünet, amikor
most
nem dolgoztam.
Akkor mondj valami olyat, amiben nem olyan, mint te.
Sokkal megfontoltabb, sokkal higgadtabb,
most,
mint én.
Most Anna nagy szemeket merezt, igen.
Ezt tudnám mondani.
Megvárom, amíg én következem.
Tessék, Anna, mit mondanál el Garai Juditról?
Először is egyébként mi a Panodráma mellett mind a ketten dolgoztunk közszínházban is. Tehát a Júci, Judit, diploma után a Vígszínházban kezdett dolgozni, én pedig Kecskeméten, és azzal párhuzamosan csinálta a Panodrámát, és aztán ott hagyta a Víg Színházat, és a Panodráma mellett még dolgozik különböző független produkciókban.
Anna pedig a Radnóti Színház dramaturgia, most már második évada, ugye?
Igen.
Vagy harmadik már.
Ez nagy különbség egyébként egy közszínháznál lenni dramaturgnak, és független társulatnál, vagy független produkciók dramaturgia lenni? Most bólogatnak, de
igen.
Ezt akkor egy kicsit részletezzétek, hogy mennyiben nagyon más.
Az eddigi tapasztalataim alapján egy független produkcióban lenni, az egy kicsit szélesebb munkakör, vagy, tehát hogy sok, több mindenért felelős az ember, vagy jobban ott van. Egyszerűen a Panodrámánál ugye eleve ott ez a dramaturgi munka azt is jelenti, hogy effektíve összeállítjuk, mert ha nem is darabot írunk, mert kész szövegekkel dolgozunk, de összeállítunk egy teljesen új szövegkönyvet, tehát nem dolgozunk egy meglévő darabon. Arról nem is beszél, hogy én játszom is ezekbe az előadásokba, legalábbis némelyikbe.
És hát igen, meg még tehát az még nagyon izgalmas ennél a fajta színháznál, a dokumentum színháznál, hogy itt hónapokig kutatunk előtte, tehát mielőtt akár elkezdünk próbálni, akár maga a színdarab megvalósul, előtte a színészekkel együtt interjúzunk, rengeteget utazunk, nagyon érdekes emberekkel találkozunk, sorsokkal, és talán ez a külszínházban azért, nem azt mondom, hogy nem fordulhat elő, mert miért ne fordulhatna elő, csak ott azért ez ritkább, hogy mondjuk egy ilyen típusú munkamódszerrel dolgoznánk.
Meg a koncepció kitalálásában is hát majd, hogy nem oroszlán részünk van, tehát
abszolút.
Sokkal nagyobb felelősség van rajtunk.
Általában úgy szokott lenni egyébként, hogy Lengyel Anna találja ki azt, hogy mi legyen, tehát mi legyen a téma, viszont onnantól kezdve abszolút bevon minket, és mindenre nagyon nyitott, tehát akkor hárman kezdünk el agyalni, és akkor utána jönnek a színészek is, akik ugyanúgy elég nagy munkát kivesznek, tehát nem csak annyi, hogy megtanulnak egy szöveget, hanem ők is mindig interjúznak velünk, illetve komplett szövegjavaslatokkal jönnek.
Mi volt itt a legutóbbi munkátok, ami esetleg most látható is?
A legutóbbi ez egy régi új munka, mert ez a TTT, tanulni, 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 ezt tavaly csináltuk.
2012-ben
volt a bemutató.
Trafóban.
És a közoktatásról szól. És ugye annyi minden történt azóta a közoktatásban, hogy felújítottuk, ami szinte egy kompletten új előadást jelent. Tehát rengeteg új szöveget, új jelenetet, több az új, mint a régi. És a szerkezet is megváltozott, tehát egy teljesen új előadás született. És ezt most a Trafóban mutattuk be 2012-ben, és most a hátsó kapuban játsszuk a Dohány utcába, ahol holnap és holnap után este
fogjátok majd játszani tovább is ott? Igen, mert a holnap és holnap után épp mellekéssük a műsorral.
Ja, tényleg. Igen, hogy fogjuk, mert annyira jót tett az előadásnak ez a kis intim tér, tehát ugye sokkal kisebb, mint a Trafó, meg át is alakítottuk, mert az is a terveink között szerepel, hogy esetleg majd ezzel az előadással tudunk menni iskolákba, illetve olyan terekbe, amik nem, ahol nincs mondjuk olyan technika, mint egy színházi térben, és a hátsó kapu abszolút nyitott erre, tehát hogy fogjuk a következő évadban is játszani. Már idén valószínűleg nem, mert idén, tehát május végén fogunk menni egy előadásunkkal Prágába az igazságszolgáival, tehát most már csak külföldön lesz a Panodrámának előadás ebben az évadban, úgy néz ki.
Azt mondta rólatok az élő osztályfőnökötök, Radnai Anna Mária, hogy vagy rólatok, illetve a ti kapcsotokon, hogy egy dramaturg osztály az mindig nagyon változatos, mert az emberek nem pontosan tudják, hogy mi az, hogy dramaturg, és az, hogy mindazok, akik dramaturgnak jelentkeznek, nagyon különbözőféle elképzeléssel rendelkeznek erről a munkáról, ezért ők maguk is nagyon-nagyon különbözőek, és igen gyakori, hogy valaki, aki ott tanul, vagy ott végez, aztán máshova keveredik, mert voltaképp nem az az útja, és azt mondta, hogy ti voltatok abban az osztályban, ha nem is az egyetlen kettő, de kettő olyan, akiről azt lehetett érezni már ott közben, hogy ti pont erre a munkára, ami hogy dramaturg, hogy erre alkalmasok lesztek, vagy vagytok. Most itt ilyen szolidan mosolyognak, de hát aztán az élet ezt nagyjából igazolta is.
Egyébként ez fura dolog, mert ha visszanézek az osztályunkra, akkor szerintem van egy csomó tehetséges ember, aki valamiért más úton ment, és talán még nem is találta meg igazából a saját útját, de szerintem abszolút alkalmas lenne dramaturgnak. Remek stílus érzékel meg íráskészséggel bíró emberek, akik aztán tök más csinálnak, mert arra kanyarodott az életük, de
hát ez igen, érdekes, mert ehhez nagyon nagy szerencse is kell. Tehát az, hogy mondjuk, ugye úgy van az egyetemem, és hát nálunk úgy volt, hogy negyedikig nem mehettünk gyakorlatra, tehát negyedikig bent voltunk az osztályterembe, tehát nem nagyon találkoztunk működő színházakkal, illetve működő színházi emberekkel, kivéve a tanárainkat természetesen, akiktől baromi sokat tanultunk, de hát azért nem mentünk be egy színházba. És akkor utána tényleg attól függött, hogy épp kinek mi volt, tehát hogy hova sikerült mennie, kinél sikerült egy picit tanulni, akivel ismerkedett meg, és kivel tudta ezeket a kapcsolatokat aztán. Mert ez annyira szubjektív ez a szakma, tehát az, hogy éppen egy rendezőnek szüksége van pont rád, vagy nincs. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon érdekes. Aztán megunna vagy nem, szóval fura.
Hát meg amit mondtál, hogy akik jelentkeznek dramaturgszakra, sokszor nem tudják még, hogy mi ez a dramaturg, de igazából akik végeznek, azok se, meg akik a színházban dolgoznak, mások, azok se tudják, mert ez alakul közben. Tehát egy dramaturg, ez sokféle lehet, és kialakítja azt, amiben ő jó, vagy megpróbálja megtalálni azokat az embereket, akiknek szükségük van rá, és fordítva. Úgyhogy ez sokféle, egy dramaturg, egy végzett dramaturg és egy gyakorló dramaturg is sokféle.
A kulcs az a személyes kapcsolat a rendezővel, vagy mondjuk a személyes kapcsolat a kortársíróval?
Szerintem a személyes kapcsolat nagyon-nagyon fontos. Az nagyon. Tényleg.
Egyetértek.
Most itt tűnődöznek el. Jó, Juci, Anna említette, hogy ő játszik is a Panodráma előadásaiban. Igen. Te meg nem játszol, nem irigyled őt ezért? Vagy ha szeretnél, akkor te is játszhatnál?
Hát biztos, hogy ha tehetséges lennék, vagy szeretnék, akkor biztos én is kaptam volna erre lehetőséget, de engem nem vonz ez a része egyáltalán, de az Anna nagyon ügyes. Nagyon, tényleg.
Ebből Anna, te profitálsz, mint színházíró ember?
Nagyon, tehát a másik oldalon nagyon tanulságos, tényleg. Az például nagyon meglepett, hogy belülről milyen kevéssé látni sokszor, hogy mi történik. Tehát, hogy én eddig nem tudtam, hogy mekkora szüksége lehet egy színésznek arra, hogy visszajelzést kapjon, hiszen ott van ő is. De egyáltalán nem látszik egy csomó minden belülről, hogy milyen az összhatás, hogy az hogy jön le. Tehát, hogy nem, ez nagyon tanulságos. Azért azt hozzátenném csak úgy, hogy én nem fölverekedtem magam a színpadra, hanem ez így ennél valahogy egy kicsit természetesebb folyamat volt, ahogyan kutattunk és hoztunk anyagokat, és volt olyan anyag azok közül, amit én hoztam, ami valahogy úgy alakult, hogy hozzám passzolt a leginkább. Azt hiszem, ez így kezdődött.
Igen. A szőke cigánylány monológia, szóról szórás előadásunkban.
És a színész kollégák természetesen el is befogadtak?
Hát nekem van egy súlyos kisebbségi komplexusom ezzel kapcsolatban, de nem miattuk. Tehát, hogy...
Merülve magad miatt természetesen magam, nyilván.
Hát, hogy én azt éreztem, hogy részemről pofátlanság, hogy ennyire jó színészekkel vagyok egy színpadon, de ők mindig jó fejek voltak, vagy pedig mondjuk Kurbanov és Krisztinát tekintve ez a körülbelül már 3 éve ez ilyen állandó vicc tárgya, hogy dramaturg a színpadon. De vagyunk annyira jobb, hogy ez vicc tárgya legyen.
Most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk, vagy hogy elkezdjük ezt a Moszkvai Fesztivál dolgot. Ahol a hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják. Hárs Anna és Garai Judit dramaturgok a vendégeim. Most már egy kicsit az első felvonásban megismerkedhettünk velük, vagy megtudhattunk róluk egyet s mást, és ahogy én érzem, vagy értesültem, vagy sejtem, ti, mint dramaturgok, fesztiváljáró emberek vagytok. Tehát külföldi fesztiválokat néztek, majd akkor mindjárt mondjátok el, hogy ezen a Moszkvain kívül, vagy ez előtt, vagy mikor, milyen fesztiválon voltatok, a Moszkvain kívül, ahol éppen találkoztunk. És akkor beszéljetek erről egy kicsit, hogy egy dramaturg hogyan hasznosít egy fesztiváljárást. Tehát, hogy mi az, amire különösen figyel, sejtjük persze, de mégis, tehát, hogy hogyan lehet ebből hasznot hajtani. Judit?
Hát elsősorban nekünk talán a kortárs külföldi drámák a legfontosabbak, és maguk az előadások is, tehát az, hogy mondjuk hogyan értelmeznek újra akár egy klasszikus darabot. Az új rendezők, fiatal rendezők, ők is mindig, és hát ami minket kifejezetten érdekel, és hát Moszkvában láthattunk is egy ilyen előadást, ez a Dokumentum Színház. Tehát ez abszolút ugye a panodráma miatt, mert mi mindig a panodráma színeiben fesztiválozunk, és itt a Theater Doc-nak az előadását meg tudtuk nézni. Egyet már láttunk egyébként itt Budapesten a Kortárs Dráma Fesztiválon, és össze is ismerkedtünk most a rendezőnővel, és beszélgettünk is egy picit a munkáikról.
Mert hogy járulékos haszna még a fesztiválozásnak, hogy találkozunk a többi fesztiválozóval különböző országokból, és lehet kapcsolatokat építeni.
Igen.
És ilyenkor az ember előadást lát, akkor konkrétan hoz vissza akár ötletet?
Szerintem igen. Igen, akár az is, hogy kit lehetne meghívni, mint rendezőt, akár előadást meghívni, és hát még egyszer tényleg maguk a szövegek, azok még nagyon izgalmasak tudnak lenni, hogyha olyat találunk.
Mikor hazajöttök egy fesztiválról, akkor beszámolót írtok, vagy szóban elmesélitek a
Igen, most kételek leszünk, mert lengyel felszólított minket, hogy írjunk róla beszámolót, úgyhogy ez fog történni.
Igen, kell róla mindenképpen a honlapra valami beszámolót írni.
Véletlenül az is kiderült, hogy ti egyébként, hogy nagyon komoly és sokfelé dolgozó dramaturgok vagytok, egy televíziós szappanoperában dialógusokat is írtok. És úgy eszembe jutott, hogy vajon dialógus íróként az ember szintén tud gyarapodni egy ilyen színházi fesztiválon?
Akár ott is, szerintem mindenhol egyébként. Igen. Tehát ugye Júci most még friss hús ebbe, én ezt csinálom, mert nem is tudom,
hat éve,
és mindig, hát azt tapasztalom magam, hogy egyfolytában figyelek, és elkapok mondatokat, fordulatokat, tehát hogy akár tudatosan, akár tudatalat ezeket elraktározom, és felhasználom az első adandó alkalommal.
Tényleg így van, hogy egyszerűen rááll az agyad, tehát már ebben élsz, és akkor mindent meghallasz, ami olyan, amit esetleg majd valamelyik részbe bele tudsz írni.
De és föl is írod konkrétan? Hazamész, előveszed a jegyzetfüzetet, vagy a laptopot, és beleírod?
Én igyekszem megjegyezni, de sokszor bánom, mert elfelejtem egyébként, tehát jó lenne felírni, de ez nem csak a dialógus írással kapcsolatos, mert ez egyébként igaz, tehát hogy a panodrámánál is valahogy, ahogy dolgozunk, annyira az érzékszerveink így kiélesednek, és állandóan, borzalmas, de állandóan hallgatózunk. Vagy én legalábbis állandóan hallgatózom, akárhol vagyok, akárhol ülök, villamoson, kávéházba, egyszerűen figyelem azt, hogy ki miről beszél, mit csinál, hogy van, mert mindent beépítünk.
Én meg, hogyha írott szövegnél figyelek fel valamire, akkor biztos, hogy egy vastag cerkával aláhúzom, vagy 8 csillagot rakok mellé, vagy ilyesmi, csak utána nehogy feltegyem azt a könyvet a polcra, és elfelejtsem, hogy mi is volt az, úgyhogy gyorsan akkor kiírom a naptáramba az oldalt, akár az oldal számát, vagy ilyesmi, hogy hol találtam olyan szöveget, ami esetleg izgi lehet.
Hogyha nem csak ketten írjátok a dialógusokat ebben a szappanopera sorozatban, ha nem többen, akkor felismeritek az egymás dialógusát? Néznek egymásra?
De én tényleg még nagyon kezdő vagyok, de azt gondolom, hogy mivel amit mi megírunk, az utána megy a szerkesztőkhöz.
És ők... eleve ugye egy szituációt kaptok, amire megírjátok a beszélgetést.
Így van. És igen, akkor azt beküldjük, és akkor a szerkesztők átnézik, ők is kihúznak, átírnak, javítanak, stb.
Nekik egy picit dolgok is az, hogy uniformizálják azt, amit mi írunk, pont azért, hogy ne legyen estére teljesen más, amit lehetnek az
ügyek. Nem más, hogy beszéljen az
egy ember, és akkor hol így beszél, hol
Én azt hiszem, hogy 6 éve keresgélem a határokat, tehát feszegetem, hogy mi az, ami még belefér, mi az, ami nem, és akkor így türelmesen azokat kihúzogatják, amikről azt gondolják, hogy ez már túlzás.
És jellemzően ez micsoda? Humor, vagy választékosság?
Ez lehet humor is, lehet egy valamilyen különösebb kifejezés, valami ami nem annyi, valami, ami furább. Igen. Én szeretem a fura dolgokat, szeretem a töredezettséget, és nyilván nem mindent enged meg ennek a műfajnak a szabálya.
Lehet, hogy egy szappanopera dialógus íróban egy drámaíró készülődik? Gyakorol? Előképez? Lehet. Most összevonják a szemöldögüket egy kicsit, és eltűnődnek ezen, főleg Juci.
Szerintem abszolút lehet. Sőt, igazából, hogyha most így vagy akartál Városi Ferencről beszélni?
Hát kezd el, majd én is bekapcsolom.
Tehát volt, össze volt egy, ugye össze az időpont, egy ilyen nagyobb lélegzetű projektünk, amit ugyancsak együtt csináltunk, pedig nem is panodráma volt, és úgy, az is kicsit így dokumentarista volt, de nem dokumentumszínház, egy projektsorozat, aminek az első része, az tulajdonképpen egy megírt színdarab volt, egy általam megírt színdarab, tehát hogy volt azért már rá példa, sőt Kecskeméten is volt olyan, volt egy darab, ami egy mesejáték, ami színpadra került, amit írtam, sőt egy másik mesejáték. Szóval van, igen. Igen.
De ez ambíció, tehát te úgy érzed, hogy én egyszer majd drámaíró szeretnék lenni, én Hárs Anna?
Egyáltalán nem tartom kizártnak. Én azt hiszem, hogy ezt nagyon szeretek írni, szerintem tudok is. Egyszerűen nincsen rá elég időm, nyilván nem csinálok magamnak. Azt hiszem, hogy én ennél nagyobb biztonsági játékos vagyok, tehát túl sokat dolgozom ahhoz, hogy legyen időm írni. Tehát mindig biztatom magam azzal, hogy ha egyszer kirúgnak, akkor majd írni fogok.
Akkor végre majd írni. Juci?
Én nem, tehát hogy én azt gondolom, hogy nekem nem ez az utam, de adaptációt én is csináltam már, például a Thália Színházban megy egy Ulickaja novellából készült adaptációm, de minden esetre ez a szappanopera, a dialógus írás, ez egy nagyon-nagyon jó lecke. Tehát én élvezem is, mert tök jó így gyakorolni, meg kipróbálni, de én nem gondolom magamról, hogy én drámaíró leszek valaha is. Tehát ez engem inkább a klasszikus dramaturgi munka érdekel.
Jó, nagyon elkanyarítottalak benneteket folyton, de most már akkor beszéljünk egy kicsit erről a moszkvai fesztiválról, aminek az a neve, hogy Aranymaszk. És ez egy 94-ben alapított fesztivál, tehát már komoly nagy múltja van, 20 éve rendezik, és ahogy én ezt megértettem, ez voltaképp egy több hónapig tartó eseménysorozat Moszkvában, aminek van egy ilyen koncentrált része, egy ilyen 4-5 napos rendezvény vagy eseménysorozat, amire meghívnak külföldi szakembereket, újságírókat, színházi embereket, és itt nekik így csoportosan és zsúfoltan bemutatják a legjavát a kínálatnak. Az idei fesztivál programját Krisztina Matvienko, orosz kritikus, válogatta, és hát neki köszönhettük azokat a produkciókat, ami nagy bőségben 5 napon át mutattak. Azt hiszem, hogy talán csak a harmadát, ha tudtuk megnézni, gondolom, hogy ti se tudtuk sokkal többet, mert hiszen esténként ugye egyszerre mentek a dolgok, és azért mentek több napig, hogy az ember azért választhasson, ne essen el mindentől, de én úgy néztem, hogy itt így a maximum a felét lehetett volna megnézni, mert annyira zsúfolt, nagyon sok előadást mutattak. És azt gondoltam, hogy az egy érdekes kérdés, hogy vajon egy ilyen nagyon tömény 5 napos sok minden látás alatt lehet-e egy általános képet kapni mondjuk egy orosz vagy egy moszkvai, nem is csak orosz, mert azért itt voltak, úgy értem orosz, hogy nem csak moszkvai voltak más színházak is, hogy kap-e az ember ilyenkor egy erős benyomást egy országnak vagy egy nemzetnek a színházáról?
Szerintem lehet, sőt maga a válogató is azt mondta, volt vele egy beszélgetés, hogy ő arra törekedett, hogy nagyon-nagyon különböző előadásokat rakjon nekünk össze erre az 5 napra, hogy megtalálja mindenki a hozzá közel álló stílusú előadást. Viszont ugye azért nehéz, mert ha nem tudsz róla semmit, akkor tényleg egy lutri, hogy most jó, nyilván vannak nagyon híres rendezők, akiknek a neve vonzó, vagy akár színházak, ahova elmész és megnézed, de azért elég nehéz kiválogatni azt, hogy most éppen miben nyúlsz bele. Például első 2 nap azért csalódottak voltunk, mert olyan előadásokat láttunk, ami nem igazán mozgatott meg minket, de utána hála Istennek kifogtunk jó pár olyat, ami nagyon izgalmas volt. És tényleg nagyon-nagyon különbözőek voltak. Nagyon.
És Anna, mégis valami fajta másmilyenséget, közös másmilyenséget meg lehet határozni? Hogy
nem tudok,
az orosz színház, amit láttunk, az miben más-e, vagy van-e valami jellemzője?
Lehet, hogy valaki tud, én nem tudok, mert én annyira sokfélét láttam most, és az alapján nem tudom megmondani azt se, hogy melyik stílus az, amelyik jellemző, mert azt hiszem, hogy mi olyan 7-8 előadást láttunk, és az olyan 7-8 féle volt, úgyhogy én nem tudom ez alapján megmondani, hogy melyik, hogy na, ilyen az orosz színház.
Jó, most hallgatunk egy kis zenét, aztán meglátjuk, hogy mit tudunk elmondani az orosz színházról. Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Hárs Anna és Garai Judit dramaturgok a vendégeim, és az idei moszkvai Aranymaszk fesztiválon szerzett nézői tapasztalatainkról beszélgetünk. Említettük az előző felvonásban Krisztina Matvienko kritikust, aki összeválogatta ezt a programot, amiből mi 5 nap alatt egy nagyon szép vaskos ízelítőt kaptunk. És olvastam, én nem voltam ott, amikor vele beszélgettetek, de olvastam a füzetben, amit írt. Valóban ő is azt írta, hogy itt fiatal, idős, tehát hogy mindenféle rendezőt től válogatott munkát, és írt valami olyasmit, amin egy kicsit meglepődtem. Azt írta, hogy végre azt mutatja a színház, hogy kilép a tiszta művészetből, vihagyítj is csisztava iszkuszva, és kezd reflektálni az életre, meg a társadalomra. Most kicsit ingatják a fejüket, és én is ingatnám az ő helyükben, mert valahogy ezt éreztem kevésbé.
Igen, szerintem ez, és erről is volt egy vita, hogy mennyire reagál az orosz színház az aktuál társadalmi, vagy aktuál politikai dolgokra, és szerintem nagyon kevéssé. Tehát, hogy ez az egy színház, ez a Teatrdok, akiket már előbb is említettünk, mivel Dokumentum színházat, sőt, Verbatim színházat is csinálnak, tehát ez a szóról-szóra használt anyagok. Ők azok, akik valamennyire ebben bátrabbak, bár volt köztünk erről egy vita, vagyis hát így elkezdtünk Annával beszélgetni erről, hogy oké, de mennyire politikai mondjuk ez a színház, mert ők magukat úgy definiálják, és Anna mondta, hogy, és azért részben igaza van, hogy oké, de azért nem olyan témákat választanak, ami miatt mondjuk be lehetne őket tiltani, tehát hogy nem mennek el, nem annyira bátrak mégsem. Tehát most például egy olyan előadást láttunk, ami arról szólt, hogy megöltek 2 újságírót, politikai újságírót, és az őket meggyilkoló párnak bepoloskázták a lakását.
Rendőrség.
A rendőrség bepoloskázta a lakásukat, és mielőtt gyilkoltak volna, 3 órával az előtti jegyzőkönyvet szerezte meg egy újságíró, tehát a felvétel, hogy hogyan beszélgettek a konyhában, annak a jegyzőkönyvét szerezte meg egy újságíró, és abból csináltak egy színházi előadást a Teatrdok dokosok. És ezzel kapcsolatban mondta Anna, tehát nem az aktuális hatalommal szembeni előadások vagy témák kerülnek itt terítékre, hanem mindig valahogy egy picit azért ott mellette vannak.
Tehát nem pontosan, bocsánat, csak akkor pontosan egy picit, mert arról volt, hogy Júci felvetette a kérdést, hogy játszhatnak még mindig, miért nem zárják be őket. És én erre, mert hogy én ezt nem mondanám, hogy feladata egy színháznak, hogy feltétlenül a fennálló rendszert kritizálja, vagy feltétlenül Putyinról szóljanak az előadások, vagy mit tudom én. Tehát hogy szerintem az is egy nemes feladat, hogyha azt vállalja, hogy a politikai újságírók meggyilkolásának a témájával foglalkozik. Tehát hogy szerintem ez nem is, itt nem feltétlenül bátorság kérdése, mert hogy erről csinálnak, vagy arról csinálnak. Csak hogy emiatt én szerintem nem biztos, hogy fel kell kapni a fejét Putyinnak, hogy azért álljon meg a menet, mert ilyesmiről mégsem beszélhetünk az orosz színházakban.
Egyébként nekem is ez volt a benyomásom, nem csak, hogy ott Moszkvában, hanem pont előtte itt és közben zajlott Budapesten a Nemzeti Színházban egy nemzetközi színházi fesztivál, ahol szintén voltak orosz társulatok. Művészszínház volt például, ahol mi is jártunk, művészszínház kis színpadán láttunk előadást, és pont egy revizort játszottak főiskolások, művészszínházi stúdiósok, és valahogy olyan lehetetlennek tűnt, hogy 2014-ben egy revizor fiataloktól ilyen formabontó és nagyon személyesnek ható előadás olyan messze járjon a pillanatnyi közérzetektől, mint amennyire ez. És akkor erre persze lehet, hogy van egy nagyon egyszerű válasz, egyébként az, hogy a moszkvai színházak, a 80-90 kb. Ilyen számú moszkvai színházban az összes moszkvai színháznak a vezetőjét államilag nevezik ki pályáztatás és szakmai tanácskozás vagy javaslat nélkül. Tehát hogy úgy mondjam, eléggé centralizáltan kézben vannak a moszkvai színházak, amit ha máskor nem, ugye akkor is észrevehettünk esetleg, vagy megsejthettünk, amikor nemrégiben moszkvai színigazgatók széles választéka írta alá azt a levelet, amely Putyin ukrán politikáját támogatja. Tehát igen, mondjuk ezt innen nagyon nehéz megítélni, de azért van az emberben egy ilyen fajta érzés, hogy hát lehet, hogy ők nem politizálhatnak annyira, mint amennyire szeretnének.
Szerintem nem. Biztos, hogy nem. Én tavaly, mikor voltam Moszkvában először, akkor nem ezen a fesztiválon voltam, de elmentünk egy tüntetésre, ami a politikai foglyok, meg politikai áldozatok tiszteletére szerveztek civilek. És ez egy teljesen békés tüntetés volt, az annyi volt a jel csak, hogy mindenki kitűzött egy fehér virágot, vagy egy fehér szallagot. És tényleg minden tök simán ment. Csak hogy a rendőrök nagyon nagy erőkkel kivonultak, és egy ilyen körgyűrűt zártak a tüntetők köré, és az volt a megdöbbentőt, kérdeztünk embereket, hogy hát most miért vannak itt a rendőrök, hogy csak a rendet biztosítják, de akkor miért állnak ilyen tömött sorokban, és ott mondták nekünk, hogy hát azért, mert egyszer csak el fognak indulni, és tök mindegy, hogy ki van ott középen, azt be fogják vinni, mert nem lehet a politikai áldozatokra így emlékezni. És és mondták nekünk, hogy menjünk ki a körgyűrűn kívülre, és kimentünk, és abban a pillanatban megindultak, és tényleg bezárták ezt. Tehát, hogy valahogy lehet érzékelni azt, hogy mégiscsak van egy ilyen egy lépés távolság, vagy hogy nem nyúlnak bele a tűzbe, vagy nem mernek bele nyúlni a tűzbe. És nem is tudom, ki mondta azt a hasonlatot most ezen a színházi fesztiválon, hogy tök érdekes, hogy felveszik a szép ruhájukat, felrakják a gyönyörű gyöngysorukat, és valahogy ez a gyöngysor a határ. Tehát addig hagyják, hogy hasson a színház, viszont a gyöngysor fölött már nem. Tehát, hogy
az orosz nézők?
Igen. Tehát, hogy a lelkükre hasson, a szívükre hasson, de valahogy a gondolataikra, meg az agyukra ne. Tehát ez egy nagyon érdekes megfigyelés.
Azért mondjuk még el így a fesztivál, vagy az orosz színház védelmében, hogy szerintem ez is politikai színház volt, vagy politizáló színház, amit az a négy helyszínen ami egyszerre négy helyszínen játszódott. Tehát, hogy nem csak a Teaterdok előadása volt, most meg nem mondom a címét, már mesék,
az volt a címe, hogy a... Mese arról, amit tudunk, és amit nem tudunk. Igen. Már nagyon megy az időnk, de azért egy pár szót majd ejtünk konkrétan azokról az előadásokról, amiket láttunk, de még ide egy kicsit visszacsatolnék, hogy ha úgy éreztük, hogy nem nagyon fejeződik ki pillanatnyilag a Moszkvában látható előadásokban egy jelenlegi helyzet, vajon az utcán, vagy kint az életben érzékeltettek annak valami nyomát, hogy éppen egy nagy hatalom elindul a napokban megnagyobbítani magát?
Annyiban, hogy láttunk egy falfestést, egy graffitit, és mi is volt pont, mentünk a Taganka színházba, és ott egy hatalmas falra ki volt festve, hogy mi is volt pontosan a szöveg?
Rassziai krim budget mészgyet szík, de valami ilyesmi.
Tehát, hogy valami az egyesülést ünnepelték, hogy a krím
Oroszország tehát kebelére az orosz hatalom része, igen. Uh-huh. Tehát ennyiben. De amúgy...
De közben az is benne van egyébként, most az zárójelben, hogy bár ez egy, most már egy ideje tartó folyamat, de tényleg az elmúlt időben, csak mondtad, hogy a napokban, de hogy az elmúlt időkben gyorsult föl ez a folyamat, és azért a színház általában kicsit lassabban reagált, azért annak van ideje, amíg létrejön.
Nem is a krími helyzetre, vagy az ukrán helyzetre, hanem úgy egyáltalán. De az nagyon érdekes volt akkor, Andrea, mi ketten voltunk ott, emlékszel a Szeged-Szeggelnél, hogy egy színészt levetközött a színpadon, alsónadrág még rajta volt, a nézők körülöttünk azért már picit hüledeztek, de amikor utasította a színpadon a börtönőrt játszó színész ezt a színészt, hogy vegye le az alsógatyáját is, akkor, és levette, akkor azért mindenki hüledezett ott körülöttünk. Tehát nagyon érdekes, nekem ez nagyon, nagyon fontos élmény volt, hogy a meztelenség a színpadon, hogy az nem öncélú meztelenség, és hogy kiverheti a biztosítékot mondjuk a Puskin Színháznak a nézőterén.
Nagyon sok volt az idős néző, nem úgy vettétek észre? Tehát miközben a rendezők, akik meghajoltak a színpadon, akiket láttunk általában, vagy akiket én láttam, azok fiatalok voltak, a közönség az meg pont ez, amit a Juci említett, idős hölgy tupírban, gyöngyel a nyakán, és tehát, hogy nem
éreztetek, hogy fiatal Magyarországon is, vagy Budapesten is.
Igen, mondjuk nálunk is, igen. Nálunk is öregszik el a közönség.
A közszínházakban, hogyha belegondolsz, például pont ezeknél a mesék, nem tudom a címét, mindegy.
Mese arról, amit tudunk, és amit nem.
Igen, tehát abban ugye az úgy kezdődött, hogy egy lány pucér, vagy nem tudom, a ti részletekben is, az, ahol, de szerintem körben...
Igen, csak szerintem más, tehát a más a Puskin Színháznak a közönség, és más egy ilyen kísérleti.
Ezt pont erre mondtam. Ezt megerősíteni.
Tehát végül is független, meg közszínház, itt így különböztetjük meg, és ott is. De most még egyszer azért ahhoz visszatérek, hogy ahhoz képest, hogy nagy színházak, közszínházak, ilyet, láttunk ilyet többet, és oda mégis fiatal rendezők be vannak uh-huh. engedve. Azért ez...
És nagyon érdekes színházi bejáráson voltunk a Tagankában, ahol egy tavaly végzett osztály kapta meg a híres Taganka Színházat. Egy olyan osztály, ahova vegyesen jártak rendezők, gondolom színészek is, de színészek igen. nem voltak ott, díszlettervező, jelmeztervező, kritikus, dramat, hát ilyen drámaíró, tehát hogy egy vegyes osztály volt, és nekik odaadták a Taganka Színházat.
Ők voltak az első ilyen vegyes osztály, ezt is elmondták, tehát a további osztályok is ilyenek, csak velük indult ez.
És erről meséltek, hogy Jubimov Színházát ők hogyan használják most, tehát milyen projekteket csinálnak, és hogyan találkozik a hagyomány, meg az újítás egymással.
Hallgatunk megint egy kis zenét, és aztán most már igazán egy-egy előadást említsünk meg, amit láttunk és szerettünk.
По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах, бродяга судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Бродяга судьбу проклиная, тащился с сумой на плечах. Бежал из тюрьмы темной ночью, за правду он долго страдал. Бежать больше не было мочи, пред ним расстилался Байкал. Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берет и грустную песню заводит, о родине что-то поет. Бродяга Байкал переехал, навстречу родимая мать. Ах, здравствуй, ах, здравствуй, мамаша, здоров ли отец мой и брат? Отец твой уж в могиле, землею сырою зарыт, а брат твой в далекой Сибири давно кандалами зрит. там за Байкалья, где золото роют в горах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился сумой на плечах. Бродяга, судьбу проклиная, тащился сумой на плечах.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Q-n. Hárs Anna és Garai Judit dramaturgok a vendégeim, Csalóczki Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és úgy alakult, hogy így a lányokkal hármasban voltunk Moszkvában egy színházi fesztiválon, nem pont ugyanazokat az előadásokat láttunk, bár dolgok megegyeztek, most akkor gyorsan egy picit beszéljünk arról, hogy mi nagyon érdekeset, vagy nagyon élményszerűt, vagy nagyon jót láttatok ti, meg én is esetleg. Anna?
Hát nekem a legerősebb előadás egyértelműen a Krimov volt, ami egy ilyen három nővér, nem is tudom, parafrázis, vagy a három nővér karaktereiről szólt, és részben a történetükről. Izgalmas volt, bár azért nem kifogástalan a Teáter Doknak az előadása, ami ugye hasonló módszerekkel dolgozik, mint ahogy mi a Panodrámában. Látunk egy nagyon fiatal rendezőtől egy szép anyagint. Mondjad közben nyugodtan, hogy neked mi volt a
hát, meghatározó. Nekem is a Krimov volt, az nagyon vicces volt, mert azt Anna előbb látta, és akkor áradozott róla, hogy mennyire jó, és én nagyon szomorú voltam, hogy én már nem fogom ezt látni, mert másnap már másik jegyünk volt, Le Page előadása, és akkor utolsó pillanatban így meggondoltam magam, fogtam magam, és elmentem, átmentem a Krimovra inkább, és be is jutottam, és tényleg hatalmas élmény volt, nagyon-nagyon izgalmas előadás volt, és nekem a második nagy kedvencem az Anyagim volt, illetve láttunk még egy francia darabból készült, ez a papa elmegy, mama hazudik, a nagymama meghal, most így nyersfordítás.
Igen, ez volt a címe.
Igen, nekem az nagyon izgalmas, hogy én nagyon szerettem a vizualitását egy üvegdobozba, de ezt mind a hárman láttuk, úgyhogy majd egészítsetek ki. Egy üvegdobozban játszódott az egész darab, és egy nappali volt berendezve, és egy családnak az életéről szólt, és kívül a dobozon kívül állt három színész, akik mikrofonba gyakorlatilag felolvasták a szöveget, és három részből állt a darab, az első az, hogy az apa hogy hagyja el a családját, a második rész az, hogy az anya hogyan hazudik, tehát az élet hazugságok sora, és a harmadik rész, ami szerintem a legviccesebb volt, a nagymamának a halála, ami így borzasztó, de tényleg iszony, nem?
De közben
tehát
nagyon az gyászos képet vágott egyébként, Lucia, hogy így meséltem.
Tehát röhögve gyászos képet vágtam. Igen, tehát ez csodálatos volt, amikor felhelyeztek egy koporsót az ebédlő asztalra, és a nagymamát gyakorlatilag beletuszkolták, hogy most már ideje
kicsi volt neki egyébként az a koporsó.
Ott annyira meghalni.
Igen. És volt még egy macska, ami szerintem zseniális volt, hogy ráraktak egy ilyen kis távirányítós autóra egy macskát, és ő volt még a család mellett az egyik szereplő. Tehát az idilli kép, és nekem nagyon tetszett az is, hogy egy ilyen 70-es évek dizájnja volt a kosztümökben is, meg a magában a berendezési tárgyakban is ez jelent meg. És szerintem vicces volt. Volt benne egy-két holtpont, de összességében nekem nagyon tetszett, és majd szeretném elolvasni ezt a szöveget.
Én láttam egy olyat, amit ti nem láttatok, Bibi. Az a Macbeth kino, vagy Macbeth mozi című előadás volt, ami szentpétervári vendégelőadás volt a Puskin Színházban. Juri Butuszov rendezte, és 5,5 órán át tartott, és hát nagyon-nagyon gazdag volt mindenben, amit csak ki lehet találni. És hogy utólag gondolkodtam el azon, hogy az a fantasztikus zuhatag, ami ott képben, hangban, csoportos szereplők mozgásában ért engem, hogy tulajdonképpen az alapja a koncepciónak, vagy a középpontja, vagy a tengelye az volt, hogy van ott néhány elbeszélés a darabban, a Macbethben arról, hogy a király halálának éjszakája milyen volt a többiek számára. Tehát, hogy ott jön valami őr, meg tehát ott mesélik arról, hogy ilyen éjszakát még életükben nem, hogy ott micsoda szörnyűségek történtek azon az éjjelen, hogy nem tudom, mi hasadt meg mi történt, meg oroszlán üvöltött, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen nagyon valami egészen. És tulajdonképpen úgy utólag jöttem rá, hogy voltaképp ez a rendező erre a vízióra fűzte fel azt az estét, amikor ott egy ilyen nagy, tehát a király megölésének éjszakáját megelőzte ott a Macbeth várában egy nagy vacsora és egy nagy társasági összejövetel ilyen démonikusra festett figurákkal, és hatalmas medve, meg oroszlán, meg ló, meg minden volt. Tehát egy ilyen egészen sátáni jellegű este, vagy vacsora, vagy épp csak nem vál. És azt hiszem, hogy voltak épp ez volt egy alapgondolat, azon túl, hogy a Lady Macbeth egy fiatal, nagyon-nagyon szuggesztív színésznő játszotta, sokat táncolt benne így egy személyben, ott úgy vonaglott, és hogy voltaképp ő volt az, aki vitte az egész előadást, és tulajdonképpen nagyon hiányzott, amikor aztán már eltűnt a darab során, mert megkörült, meghalt. Igen, érdekes este volt. És a másik, még ha megemlíthetjük azt, mert én szívesen megemlíteném a Löpásnak a Hamlet kollázsát, amiről úgy tudom, hogy Anna nem nagyon volt, illetve mondtál egy mondatot, hogy mi volt a bajod vele.
Alapvetően nekem tetszett ez az előadás, egyszerűen csak azt éreztem, hogy nincs benne szív, talán erre gondolsz. Tehát, hogy így intellektuálisan, vizuálisan úgy lenyűgözött, de nem mozgatott meg igazán.
Ez egy egyszemélyes Hamlet volt egy nagy színházban, amit így, hát így elmondani is nehéz így, hogy elképzelje az ember. Tehát egy személy mögött egy hatalmas csapat, amelyik mindent elkövetett, hogy ez az egy színész, akit Jevgenyi Mironovnak hívnak, és egy nagy sztár, ő eljátsza egyedül az összes figurát bizonyos csalásokkal, segítséggel, dublőrökkel, megvetítésekkel, és ebből lett egy ilyen fantasztikus, vizuális csoda Hamlet. Tehát én nagyon, nagyon tátott szájjal néztem. Bologatnak megértően. Annyira ott is azért annyira szöveg, tehát itt megszoktuk itthon, hogy nagyon szövegcentrikus a színház.
Igen.
Ugye? És
itt érdekes, hogy voltak olyan előadások, amik abszolút ez a szövegcentrikus vonalat képviseli, viszont voltak olyan előadások, amik tényleg inkább a látványra törekedtek, és arra, hogy minden érzékszervünkre hassanak. És én ezért szeretem nagyon az Anyegint, amit az utolsó este láttunk, mert annyira, na abban volt szív szerintem. Tehát az nagyon-nagyon...
Nagyon kiégett szív volt abban az előadásban, szerintem. Novoszibirszki Vörösfákja színház anyagénye. Nem egy kiégett szív
igen,
volt benne?
Igen, de mégis, tehát hogy tele volt, akár hogyha keserűséggel, de hogy tele volt érzelmekkel, legalábbis nekem. És az, hogy ezek a fiatal színészek, akik ott tényleg ugráltak, futottak, írtak, tehát hogy az egész annyira izgalmas volt, és nagyon tetszett, hogy egy igazi, most nagyon csúnya szót akartam mondani, és keresem, hogy jött a másik, ez egy igazi bunkó anyagi volt szerintem a színpadon ez a fiú. Tehát egy ilyen, először mikor megláttam,
én azt mondom, taplónak mondanám.
Igen, köszönöm, de van még egy elcsúnyább szó, csak ezt nem mondjuk ki, de hogy tényleg egy megláttam, és mondom, na ez nem lehet az Anyegin, de tényleg ez az Anyegin.
Tegyük még azt hozzá, hogy tudom, hogy az aranymaszkról beszélünk, de tavaly voltunk Jucival Rigába, egy színházi fesztiválon, és ott viszont egy csodálatos Anyegint láttunk, Hermanis. Szóval ez jó volt, de tényleg.
De nagyon más volt.
Mondjuk egy kicsit érdekes módon pont a Krimovhoz tudnám mégis hasonlítani, hogy bármelyikhez kellene. Talán a líraisága miatt. Egy picit van, még egy pár perc, mert most így beszéltetek mind, tehát én csak azért mondtam azt, hogy a Krimov nagyon tetszett, de akkor egy kicsit adnék annak is, hogy csak egy két mondatot legalább kapjon ez az előadás
is. Két mondatot parancsolj.
Tehát, hogy ilyen gyönyörű, lírai, részletgazdag, és mégis iszonyú groteszk előadás. Tehát ahogy egy pici térben játszanak a színészek, ilyen nagyon elrajzolt, elmaszkoltak, és valahogy a leglényegét sikerül a karaktereknek megmutatni.
Hihetetlen pontos elemzés előzhette meg tényleg.
Nagyon, nagyon szívszorító és vicces előadás.
Igen. Elhoznátok Pestre?
Abszolút. Ez lenne az első szám.
Szerintem a Red Notiba így lehetne is helyet csinálni neki.
És dolgoztok már rajta, vagy nem?
Hát én mondtam Bálint Rásnak, hogy Krimov, de nem tudom még, hogy lesz-e foganatja.
Akkor azt is tudjuk, hogy mit lopnátok haza onnan. Hát mondjuk a nem lopás értelmében. Annyit mondjatok még, hogy hova mennétek legszívesebben, legközelebb tanulmányozni külföldi színházat?
Hát most közeledik a Theater Treffen, én biztos oda mennék most május elején.
Hát ez nehéz kérdés, mert én olyan helyre mennék szívesen, amiről semmit nem tudok, de ott aztán ki tudja, milyen színház van.
Hogy egyetem van-e meg milyen.
Igen, igen.
Na jó, hát akkor köszönöm nektek, hogy megbeszélgethettük a közös és nem közös élményeinket Moszkvából, az Aranymaszk Fesztiválról. Hárs Anna és Garai Judit dramaturgok voltak a vendégeim.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották, Stóber Andrea vagyok. Elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is.